Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, ezt a mai napot. Köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba. Hiszük azért, mert te vonzottál ide bennünket, hiszen szavad, tanításod van hozzánk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, Urunk, és segíts meghallanunk, megértenünk, hittel befogadnunk és követnünk a te szavaidat. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban. Köszönjük néked az egész hetet, elvégzett munkáinkat. Kérünk arra, hogy bocsáss meg elkövetett bűneinket, hitben való engedetlenségeinket, lazaságainkat, égre kiáltó gonoszságainkat. Könyörülj rajtunk a te drága fiadért. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük, hogy meghaltál értünk és föltámadtál, és köszönjük, hogy te vagy a szabadító. Te vagy a bűneinktől, a kárhozattól, a sátán hatalmából megszabadító, a boldogtalan földi életből megszabadító is, a minket minden földi és mennyei örök áldással megajándékozó. Áldunk téged, Krisztusunk! Köszönjük néked, hogy szent lelked által a tiéd között vagy, hiszük ma is velünk vagy. Kérünk, hogy áld meg szíveinket, szólj hozzánk! Atyánk, köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, fiad nevéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 4. részéből. Az első 11 verset olvassuk, helyeteket foglaljátok el. Tehát Máté evangéliumának 4. részében, az első verstől a 11. versig így szól hozzánk Istenünk igéje. Akkor Jézus vitették a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezék. És hozzámenvén a kísértő mondanéki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvé mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és oda helyezte a templom tetejére, és mondanéki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondanéki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat a te Istenedet. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondanéki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondanéki Jézus, eredj el, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyá őt az ördög, és ímé angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki. Sokféle kérdés hangzik el a sátánnal kapcsolatban, és sokféle válasz is elhangzik. Filmek, regények taglalják alakját, ténykedését, ám minket ma nem ezek az elgondolások érdekelnek, hanem az, hogy az Úr Jézus mire tanított vele kapcsolatban. Számunkra mégiscsak az legyen az irányadó, amit ő mondott felőle, és nem mások képzeletére hagyatkozzunk. Jézus nem a sátánról alkotott szubjektív véleményét közölte velünk, ahogy némelyek mondják, hanem a színtiszta igazságot, a valóságot közölte a sátánról. És javaslom, higgyünk annak, amit ő mondott. De mit engedett látni a sátánból éppen a megkísértés története által, melyet csak ő mondhatott el tanítványainak, nyilván azzal a szándékkal, hogy megírják, és aztán minden hívőnek a világ végezetéig tanúságként szolgáljon. Nos, ennek a történetnek az előzménye, hogy az Úr Jézus megkeresztelkedett keresztelő János által. Megnyílt az ég, részesült az Isten lelkében, és hallotta a mennyei szózatot, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Életének egy új szakasza kezdődött el, ott és akkor. És jobban és szebben nem is kezdődhetett volna. De kérdés, mi következik utána? A Szentlélek, írja az írás, a pusztába vezette. A Júdea pusztája, az a forróság, éjjel hideg, éjség, szomjúság, kietlenség. 40 napig volt ott Jézus és böjtölt. Nem azért ment, hogy felkészüljön a szolgálatára, nem azért ment, hogy meditáljon a küldetéséről, hanem hogy megkísértessen a sátántól. Ezt mondja az írás, hogy a Szentlélek azért vitte őt a pusztába, hogy megkísértessék a sátántól. Amikor már 40 napja éhezett, felbukkant a kísértő, akinek megengedtetett, hogy szemtől szembe összecsapjon az Úr Jézussal, mielőtt megkezdi nyilvános működését. Nos, ezek az előzmények. Nézzük most közelebbről akkor, hogy Jézus mire akar minket tanítani. Mindazáltal, ami vele ott történt a pusztába. Mire akar tanítani, most a sátára figyelünk, de úgy, hogy közben Jézus nagyságát fogjuk igazából látni. Nézzük először a sátán létét. A legelső dolog, amivel szembesülünk, olvasva a történetünket, hogy a sátán személyes valóságként létezik. Bár a 20. századi progresszív teológusok és elszánt csodálóik az intelligencia fokmérőjének tartják, hogyha valaki tagadja a sátán személyes létezését, de azért a Szentírásból úgy tűnik, e történetből is úgy tűnik elénk, hogy mégiscsak személyként létezik a sátán. Van neve, itt kísértőnek nevezi, ami arra utal, hogy mit csinál, tudnélik azt csinálja, hogy Jézust kísérti, el akarja tántorítani őt az atya mellől, és a maga oldalára akarja állítani, az imádójává, a szolgájává akarja tenni. Itt kísértő. Másutta az írás ördögnek nevezi, itt is ebbe a történetbe is találkozunk ezzel a névvel, azt jelenti ez a név magyarul, hogy vádló, vádló, gyalázó, mert hogy a sátán vádolja, gyalázza Isten, de vádolja az embereket is Isten előtt. A sátán névvel, amit én használok az igehirdetésbe, ezzel is találkozunk a Szentírásba, ez azt jelenti, hogy ellenség, ellenfél, tudnilik Istennek és Isten képmásának, az embernek, minden isteni értéknek és minden Isten emberének a halálos ellensége. Találkozunk azzal a nevével is, hogy a világ fejedelme. Ezt Jézus mondja róla háromszor is János evangéliumába. Mert a földi világunk feletti hatalmat bitorolja Isten engedélyével, de ő a világnak az ura. Ismert Belzebub néven is. Máté evangélium a 12. részében olvassuk, ami azt jelenti, hogy a démonok fejedelme. Neveztetik gonosznak. Máté 13.19-ben, mert forrása minden gonoszságnak. Jézus nevezi hazugság atyának, embergyilkosnak. Sorolhatom ezeket a személyes neveket. Ezek a nevek már arra utalnak önmagukban is, hogy egy személyes létezővel állunk szemben. Az igében aztán olvassuk, hogy Jézushoz ment. Oda ment. Egy személytelen létező, egy fogalom, nem tud oda menni senkihez. A sátán oda ment Jézushoz. Ráadásul, ha személytelen volna, nem tudna beszélni. Itt olvassuk, hogy mondta Jézusnak. Mondott valamit. És hát, ha így ebből a szempontból boncolgatjuk ezt a szakaszt, akkor még további személyes vonásaira is rájövünk. Például abból is, hogy Jézus válaszolgatott neki. Nem úgy tűnt Jézus szavaiból, hogy ő egy személytelen fogalomhoz, valamihez beszél, hanem nagyon is valakihez beszél. Feltűnik, hogy a sátán elvitte Jeruzsálembe, és oda tette a templom tetejére, aztán felvitte egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ összes országát. Azt mondta, hogy mindezt Jézusnak adja, ha leborulva imádja őt. Amikor Jézus igével válaszol neki, akkor annak enged, azelőtt meghajlik. Amikor Jézus elküldi őt, akkor eltávozik egy időre Jézustól. Szóval egy személyes létező, aki ráadásul roppant ravasz, mondhatnánk intelligens, akkor megy Jézushoz, amikor már 40 napja böjtöl, amikor meggyengül már. Akkor jön a nagy kísértéseivel. Kiszámította ezt az időpontot? Aztán látszik, hogy Jézus, amikor igével válaszolnak, akkor ő is igét idéz Jézusnak, hogy hát ha azzal alátámasztva sikerül őt rávennie, hogy forduljon az atya ellen, és az atya ellen, és melléje álljon, neki engedelmeskedjen. Szóval a lényeg, hogy Jézus a későbbiekben is akármikor csak a sátáról beszél, mindig, mint személyes létezőről beszél. Azt mondja a tanítványainak, hogy kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, megpróbáljon benneteket. Péter, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Egy alkalommal Péter szájából szólt Jézushoz. Amikor Jézus arról beszélt, hogy megy Jeruzsálembe, és meg kell halnia ott. Ugyanez nem történhet meg veled, mondja neki Péter, de nem Péter szól hozzá, hanem a sátán, mert Jézus azt mondja neki, amit itt a pusztában mondott a sátánnak, távozz tőlem sátán, erígy tőlem sátán. Júdásról olvassuk, hogy a szívébe, a fülébe súgta már, de a szívébe súgta a sátán, hogy árulj el Jézust. Szóval nem is sorolom ezt tovább, mert személyes létező a sátán. Személyes és létező. Nagyon, nagyon nyugtalanító testvérek ez, hogy ezek a bibliakritikus teológusok kerek-perec tagadják a sátánnak a személyes létét. Azt állítják, hogy mielőtt a természettudomány még a pszichológia elérte volna a mai fejlettségi szintjét, lehetett ilyen lényekbe hinni, mint a sátán is, de ma már nem lehet. Ma már tudjuk, úgymond, teológusok mondják, hogy a sátán csak a világban lévő rossznak, a politikai, gazdasági, szociális rossznak a kódja. A kód, egy ilyen kód. Nem személyes létező, csak egy ilyen fogalom, egy kód. A régi embereknek mondják, az ókorba, zsidóknak és keresztényeknek segített magyarázni a világ mostani állapotát, a negatív történéseket, de manapság már tudjuk, hogy ez egy mitosz. Egy mitológiai figura, nem személy, hanem csak a megszemélyesített rossz. Azt hiszem, testvérek, hogy nem járunk nagyon messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy ezek a botcsinálta teológusok tulajdonképpen az egyházban a sátánnak az ügynökei. Aktívan hozzájárultak, és hozzá is járulnak ahhoz, hogy a Biblia igazságát megkérdőjelezzék az emberek. A Biblia azt mondja, hogy a sátán személyes létező. Jézus azt mondja, hogy az. Ők megjönnek, és az egyházba elkezdik mondani, hogy nem az. Ne tekintsétek létező személynek. Emlékszem, volt egy nagy vitám egy teológiai tanárnőmmel annak idején. Pedig annak már 30 éve. Váltig állított, hogy a sátán nem személyes létezett. Idéztem neki az igéket, azt egyszer csak elhallgatott. Svájcba jártam, Bázelbe egy teológiai konferencián, ugyan annak is van már, vagy 25 éve, Eduard Schweitzer, híres újszövetségi teológust hallgattuk. Ő is előadta ezt, hogy a sátán az a megszemélyesített rossz. Utána mi, akik a kommunista blokkból érkeztünk, megkérdeztük a professzor urat, hogy vajon az Isten személy szerinte? Ha a sátán a megszemélyesített rossz, akkor Isten nem a megszemélyesített jó, ő se egy valós létező, csak egy kitalált mitológiai személy, nem? Erre aztán nagy vonalon mosolygott egyet, és ott hagyott bennünket, nem válaszolt semmi. Nagy szolgálatot tesznek ezek a teológusok a sátánnak, testvérek, és nem fogták fel, amit Charles Baudelaire fölfogott, a 19. század francia költője, azt mondja, hogy a sátán legjobb trükkje, hogy elhiteti az emberekkel, hogy ő nincs. Mert ha ezt elhiteti, onnantól kezdve még akadálytalanabbul dolgozhat, és végezheti a maga romboló munkáját. A legteljesebb inkognitóban, a nem létezés fájtla mögé rejtőzködve, a maga borzasztó munkáját végezheti az ember szívekben, ember lelkekben. Maradjunk meg, testvérek, mi a kísértés történeténél. Jézus ezzel a történettel is érzékelteti velünk, hogy na, én is valóságos személy vagyok, de ő is az. És ő megkeresett engem a pusztában. És megpróbált maga mellé állítani, és megpróbált a szolgájává tenni. Én legyőztem, kitartottam az én atyám mellett. De számoljatok vele, mint személyes létezővel. Ha most hiszünk Jézusnak, testvérek, akkor mindjárt tudunk válaszolni mindenféle kérdésekre. Például arra, hogy a sátán vajon a babonás képzelet terméke? Nem az. Valóságos létező. Ókori mitológiák maradványa? Nem az. A gonoszság szinonimája? A tagadás szelleme, hogy Goethe Mephisto szájába adta? Filmsztár? Világértelmezési segédlet? Nem. Személy. Létező személy. Nézzük azonban a második pontunkat, a sátánnak a pozícióját. A megkísértés története azt igazolja, amit Jézus később tanított is a sátáról, ahogy említettem már háromszor is a világ fejedelmének nevezte, vagy a világ korszak fejedelmének, dirigensének, karmesterének. Ő ez. Ez a pozíciója jelenleg a mi világunkban. Nyilván az elmúlt vasárnapon Isten szuverenitásáról beszéltem. Isten a legfelsőbb ura ennek a mindenségnek, de az ő alatta lévő vezére ennek a mostani világkorszaknak, aki egyébként nem csinálhat mást, mint amit Isten megenged neki, korlátozott a hatalma, de mégis ő a világkorszak fejedelme. Ez a pozíciója. Nem tudjuk, hogy mikor jutott ebbe a pozícióba. Valószínűleg akkor, amikor a mennyben Isten ellen föllázadt, mint az egyik fő angyala, és a lázadása miatt kivettetett a mennyből. Ő is, meg az angyalok is. Nem fogok, akik vele tartottak. Nem fogok erről most beszélni, de utalok rá, hogy az Ószövetségből, Ezékiel könyvéből ez világosan kiviláglik. Jézus mondja, hogy láttam a sátánt lezuhanni, mint villámlást a mennyből, a földi világba. Hogy ez mikor történt, azt nem mondja, de az biztos, hogy úgy tűnik, hogy azóta, hogy lezuhant, kizáratott a mennyből, azóta az angyalaival, a lázadó angyalokkal együtt láthatatlanul a levegő égben tartózkodik, az atmoszférába, körülöttünk. Az Efézusi levélben egyébként Pál apostol ugyanezt mondja, onnan ténykedik az emberek között. A munkája során képes valahogyan hatást gyakorolni az emberi elmére, a döntésekre, és rá tudja venni az embereket az akaratának a végrehajtására. Úgy, hogy azok ebből nem is vesznek észre semmit. Nem tudatosul bennük, hogy ők most a sátánnak az eszközeivé váltak. Heródesbe se tudatosult, amikor Jézust meg akarta ölni, hogy ugyanazt csinálj, mint a fáraó annak idején, amikor az Egyiptomba a zsidó gyermekek megölését parancsolta. Ő is a sátán eszköze volt. De olykor még hitetlenek, mert még hívőkkel is előfordul, hogy a sátán eszközeivé válnak. Lásd Péter esetét, amit idéztem az előbb. Hát a sátán valami döbbenetes rejtőzködő módon tud hatni emberi elmékre, szívekre, a beszédre, a döntésekre, a cselekedetekre, és most sorolhatjuk a politikusokat, a filozófusokat, a művészeket, a tudósokat, a bírákat, a világ nagyjait, vallási vezetőket, teológusokat. A sátánnak nem probléma hatni az emberekre, és elvégezni azt, amit akar, az Istentől szabott keretek között, Azt mondja, ő maga Lukács evangéliumában olvassuk ugyanennek a megkísértés történetnek a másik leírásában, hogy azt mondja Jézusnak, amikor megmutatja a világ összes országát és ezek nagyságát, dicsőségét, hogy nekem adatot mindez, és annak adom, akinek akarom. Nekem adatot mindez. Nyilvánvalóan attól, aki fölötte áll, attól adatot neki, nem az emberektől, hanem az Istentől adatot neki, ő tétetette világkorszak fejedelmévé, de ezt Jézus nem is vitatta egy árva szóval se. Elismerte a sátánt, hogy ő a világnak a fejedelme. Ő betört ennek az idegen fejedelemnek a területére, mint egy másik fejedelem, aki sokkal nagyobb, mint a sátán. Hát testvérek, nagy pozíciója van a sátánnak, de ismétlem még azt, hogy nem korlátlan a pozíciója. Amit nem tud megcsinálni ebben a világkorszakban, aminek ő a fejedelme, az, hogy nem tudja megakadályozni Jézus evangéliumának a hirdetését, Isten országának a terjedését. Nem tudja megakadályozni, hogy Isten építse a maga birodalmát. Erre nézve, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, meg van kötözve. 1000 évig meg van kötözve, most van ez az 1000 év, jelképes szám, egy korszakot jelent, egy hosszú korszakot, amiben a sátán arra nézve van megkötözve, hogy nem tudja akadályozni az evangelizáció munkáját, és emberek megtérését, hogy Isten országa gyarapodjon, növekedjen, erősödjön. Minden mást meg tud csinálni, ezt megakadályozni nem tudja. És arra se képes, hogy az emberiséget úgymond összekovácsolja egy Krisztus ellenes és Isten ellenes koalícióba. Megpróbálkozik vele, de állandóan kudarcot vall. Azt olvassuk, hogy majd a korszakunk végén, mielőtt Jézus visszajön, el fog eresztetni, ki fog engedtetni a tömlöcéből, a fogságából, a lánc lehullik róla, és akkor elszabadul, és akkor össze tudja majd kovácsolni az emberiséget egy Isten és Krisztus és az ő népe elleni hatalmas koalícióba. És az egy nagyon nehéz idő lesz a hívőknek, a keresztényeknek. Mert akkor körülveszik ezt a kis sereget, Krisztusnak a kis seregét, a sátánnak a dirigációja alatt álló hatalmas emberek. És szorongatják őket, és mártírok lesznek, ha csak Jézus vissza nem jön, de Jézus vissza fog jönni, és nem fogja megengedni, hogy az ő népét elveszítsék. Legyőzi a sátánt. Ez egy döbbenetes forgatókönyv, testvérek, de a lényeg, hogy most még azt az időt éljük, amikor a sátán a háttérből sok mindent el tud intézni, de azt nem, hogy az evangéliumot hirdessük. És emberek megtérjenek, hitre jussanak, örök életük legyen, és az egyház épüljön, vagyis Isten országa gyarapodjék, Isten uralma egyre több emberre kiterjedjen. Ezt nem tudja megakadályozni, és nem tudja összefogni az érme másik oldalán az istentelen embereket egy nagy koalícióba, hogy intézzék el a kereszténységet. Majd a végén meg lesz neki engedve ez, de addig nincs megengedve. Minden esetre látszik, hogy próbálja azért megnehezíteni a missziót is, de csak próbálja. Pál apostol írja a Tesszalonika levélbe, hogy elmentünk volna mi hozzátok, de megakadályozott minket a sátán. Ezt írja, megakadályozott minket a sátán. A sátán nehezíti a hívőknek a mozgását, a misszióját, de meg nem akadályozhatja. És azt mondja Pál, nem véletlenül mondja azt se, hogy a hívő emberek a misszió során vegyék föl az Istennek minden fegyverét, az Efézusi Levél 6. részében a lelki fegyverekről van szó, amikkel a sátánnak a támadásait lehet a misszió során meggyőzni, legyőzni. Aki evangélizál, aki misszionál, az vegye föl a fegyvereket, mert az a sátánnal közvetlen szembe megy. Nem lehetetlen, de nem is akadálytalan ez a dolog. Fegyverek nélkül ezt a lelki csatát nem lehet megvívni. Szellemi küzdelem ez. Nos, egy olyan világkorszakban élünk, testvérek, egy olyan földön élünk, amelynek fejedelme ebbe a pozícióba tétetett a sátán. Istennek ez a teremtménye, főangyala, egykori főangyala, aki fellázadt Isten ellen a gőgébe, Isten helyére akar törni. És kivetetett a mennyből, de most itt van a közelbe. Nézzük azonban a harmadik pontunkat, hogy ki van a sátán célkeresztjébe. Testvérek, nagyon jó, na ezt nagyon fontos megértenünk, hogy a Mózes első könyvének harmadik része, 15. versében ezt olvassuk, hogy Isten így szól. Ellenségeskedést szerzek közted, mondja a sátánnak, és az asszony között, a te magod és az ő magva között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Isten már ott kijelenti a sátánnak, hogy van egy nagy ellenséged. Az asszony magva, aki a fejedre fog taposni, te pedig a sarkát fogod csak mardosni. Ki a te nagy ellenséged? Ki a sátán nagy ellensége? Jézus. Onnantól kezdve az ő ellensége Jézus. Az asszony magva. Látjuk már az Ótestamentumban, testvérek, hogy hogy próbálta meg ellehetetleníteni Jézus megérkezését a földre. Minden áron lehetetlenné tenni, hogy a megígért utód a világra jöjjön. Megölte Ábel, talán azt gondolta, hogy ő lesz a mag. Kain kezével. Nem sorolom, a zsidó gyerekeket, amikor a fáraó a vízbe dobott, a fiú gyermekeket, a magokat, talán köztük elvész ő is. Lehetne végigmenni az Ószövetsége, nem megyünk végig. Lehetetleníteni Krisztus megérkezését a világba. Aztán, amikor mégiscsak megérkezett, eljött az idő, betelt az idő, mondja Pál apostol, és megszületett Szűz Máriától. A sátán rögtön meg akarta semmisíteni őt. Ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, áll a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Heródes volt az ügynöke a sátának, hogy utaltam is rá. Elrendelte a betlehemi gyerekgyilkosságot, egy csomó kisfiút megöltek. Hát, ha köztük elvész a mag is, az asszony magva. De Isten megmentette az asszony magvát. Aztán Jézus nyilvános munkája kezdetén megadatott neki, hogy Jézus megkísértse. Arra akarta rávenni, hogy úgy halljon meg, hogy neki szolgál, de úgy halljon meg, hogy ledobja magát a templom felső párkányáról. Később, amikor Názáretbe prédikál Jézus, a sátán fölgerjeszti a hallgatók szívét, hogy lökjék be Jézust a szakadékba. Ott átmegy Jézus közöttük. A genezáreti tavon korbácsolt vihart, hogy elveszítse Jézust, amikor alszik. Hogyan próbálta Jézust elpusztítani, testvérek? Elterelni, ha nem sikerült neki elpusztítani, hiába gerjesztette az írástudókat, a főpapokat, akik folyamatosan azon fáradoztak, hogy hogy tudnák megölni Jézust, akkor megpróbálja eltéríteni az úti céljától, a jövetele céljától. Távol legyen tőled, hogy te meghalsz. Távol legyen tőled. Kár lenne érted. Menj meg magad ekkora megaláztatástól, hogy Jeruzsálembe kivégezzenek. Távozz tőlem, sátán, mondja Jézus. Júdásba bemegy az ördög, hogy elárulja Jézust, és elintéztesse. Még a keresztjén se hagyta békén Jézust. Oda kiáltják neki az emberek, amikor a keresztfán szenved. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Az ördög méregbe vártja a szavait. Ha Isten fia, szálljon le a keresztről, és akkor hiszünk neki. Megint ez a ha, mindig ez a ha. Igazold. Kényszerhelyzetbe hozni Jézust. De Jézus nem szállt le. Taposta a kígyó fejét. Az meg mardosta a sarkát. A megváltásunkat, minden esetre Jézus elvégezte. De még az az érzésünk, hogy szinte még a halála után se nyugodott meg. Mert még a sírját is őriztette, nehogy kijöjjön a sírja, mert nem jön ki a sírjából. Nem támad fel, akkor van esély. De hát kijött a sírjából is. Értitek, hogy az egész történet a sátánnak a célkeresztjébe Jézus áll, testvérek. Nem az, hogy te vagy én, hazudjunk egyet. Bocsánat, ilyen pitiáner emberekkel, mint mi vagyunk, ő nem foglalkozik, és ilyen pitiáner dolgokkal nem foglalkozik. Őt nagyobb dolgok foglalkoztatják. Nekünk elég romlott a szívünk ahhoz, hogy tudunk mi hazudni magunktól is. Nem kell nekünk a sátán kísértsen bennünket. Tudunk, mi minden egyebet el tudunk csinálni, meg tudunk csinálni önmagunktól is. Nem kell minket a sátánnak még lelkesíteni a bűnre. Az ő célkeresztjébe Jézus áll. És ha Jézus nem tudja közvetlen támadni, akkor támadja az ő népét. Figyeljétek meg, testvérek, nem tudunk most mindenbe belemenni, de az egyházát akarja, Krisztus egyházát akarja a sátán mindig megrontani. Vagy eltüntetni őket a föld színéről, megöletni őket. Olvassuk a Jelenések könyvében, hogy üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiút szülte. Az az asszony, az az egyház. Üldözőbe, és az asszonynak menekülnie kell. A pusztába menekülés, ott Isten megőrzi őt. Az egyházat, testvérek, mindig ki akarta nyugasztani. Vagy kezdve a zsidók között, ott is már elkezdték volna lemészárolni a hívő keresztjéneket. Aztán a rómaiak között az igaz hívőket minden áron eltüntetni a világból. Ha nem sikerül őket eltüntetni, akkor jön egy másik fronton, belülről akarja megrontani az egyházat. Belülről jönnek a tévtanítók. Jönnek mindenféle erkölcstelen keresztjének idézőjelbe téve. Egyszerűen, testvérek, nem mi vagyunk a fő, azért vagyunk a célkeresztben, mert Jézuséi vagyunk, mert Jézus népe vagyunk. És őt akarja általunk is bántani. Támad Jézus ellen, a népe ellen, támad az evangéliuma ellen, Krisztus evangéliuma ellen, a kereszt evangéliuma ellen, miszerint ugye Krisztus meghalt értünk, és az ő véréért van számunkra bűnbocsánat, megigazítás és örök élet. Kegyelemből csak higgyük ezt. Nahá! Ez aztán Jézus evangéliuma, testvérek, ezt is minden áron igyekszik meghamisítani. Már Pál apostol szembeszáll a Galata levélbe az evangélium megrontóival, akik azt mondják, hogy nem elég hinni Jézusba, be kell tartani még a törvényt, akkor fogunk. Átkozott legyen, aki mást mond. A második korintusi levélben is beszél arról, hogy jönnek a hamis tanítók, és olyan evangéliumot hirdetnek, ami egy más evangélium, egy rossz evangélium. Már az első keresztjének, de azóta is, testvérek. Hát végignézzük az egyház történetet, hát a gnosztikus evangélium, hamis evangélium, a római katolikusoknak a hamis evangéliuma, a liberális bibliakritikusoknak a hamis evangéliuma, a humanisták evangéliuma, lehet csak az evangélium tűnjön már el, ami Jézust mutatja be. Azt, akibe hinnünk kell, és akit követnünk kell. A szabadítót, aki letaposta a fejét. És támad, testvérek, nyilván Jézus evangélium ellen támad a Jézus missziója ellen. Erről beszéltem már az előbb egy kicsit, nem akarom megismételni. Az biztos, hogy a hívő embereknek, amikor evangélizáljuk az embereket, meg kell küzdenünk a sátánnal. Mert próbálja ezt megakadályozni, hogy misszionáljunk, hogy evangéliumot mondjunk, inkább befogja a szádat, az enyémet és a tiedet is. Ne szóljál te semmit, nehogy megszólítsd a szomszédot, nehogy bárkinek bármit mondja a munkahelyeden. Hallgassál! Ez egy szégyelni való dolog. Minek vállalod te a Krisztust? Hogy hívogassál a templomba? Ugyan már! Elegen vagyunk mi ott ez a pár ember. Beszélj másról, és nyomja a szánkat, a fejünket először, aztán a szánkat is tele mindenféle blödséggel, meg zöldséggel. Ezekről beszélhetünk akadálytalanul, szégyenkezés nélkül, mondhatjuk a magunkét, politizálhatunk, okosok lehetünk, teológizálhatunk, nagy vitákat folytathatunk le, csak lényeg, hogy ne mondjuk a kereszt evangéliumát senkinek. Fogjuk be a szánkat. Hát tudjátok, testvérek, meg kell küzdeni ezzel. Magunkba is. Támadja Krisztust. Ez a lényeg, testvérek. Ezt értsétek, ezt jegyezzétek meg. De a negyedik pontra kanyarodok, mert a sátánnak van legyőzője. Ott van a sátán célkeresztjében Jézus, testvérek. De a megkísértés történetének a legnagyobb tanulsága, hogy ő legyőzi a sátánt. Hiába igyekszik, ravaszkodik, csalafintáskodik, Isten fiát nem bírja legyőzni. Ádámot és Évát, ami őszüleinket legyőzte, mint a pinty. mint a pinty. Az Édenkertbe elbuktak Ádám és Éva is. De Jézus a pusztába, a kietlenbe nem bukott el, hanem ott legyőzte a sátánt. Őt nem lehetett rávenni egy bűnre se, pedig őt nem egyre akarta rávenni, hanem háromra. Ő legyőzte a kísértőt, és fölötte áll. És ezt nagyon-nagyon fontos tudnunk, testvérek. Az egyik jele, hogy legyőzi a sátánt, az, hogy nem enged a kísértésnek. Sikeretlen a támadás, meghiúsulnak a sátán tüzes nyilai, lepattannak róla. De aztán az is a Jézus fennsőbbségének a jele, hogy amikor azt mondja a sátánnak az utolsó kísértésnél, hogy távozz tőlem, sátán. Ez egy parancs, menj innen. És a sátán megy, kotródik, mert Jézus parancsszavának ott nem lehet ellenállni, nincs appelláta. Befejezi egy időre Jézus kísértését. Egyébként majd jövő vasárnap talán a démonokról fogok beszélni, a sátánnak a szolgáiról, de az is, itt is jelzem, hogy Jézus a démonokat kiűzte emberekből. Az is az ő hatalmának, az erejének a jele. Az is az ő sátán fölötti győzelmének a bizonyítéka. Hát tudhatjuk, testvérek, azt, hogy bár ennek a világnak a fejedelme a sátán, de azért Jézus fölötte áll. Ezt ne felejtsétek egy pillanatra se. Krisztus fölötte áll. Mi nem sátánisták vagyunk, hanem keresztjének, Krisztus követői. Nem a sátán tartjuk nagyra, hanem Jézus tartjuk igazán nagyra. De a sátánt se becsüljük le. A sátán sokkal nagyobb, mint mi, bármelyikünk. Sokkal intelligensebb bármelyikünknél. Rendkívüli lény. De nem nagyobb Krisztusnál. Nálunk nagyobb, de ne Jézusnál nem. Jézus a teremtő Isten. Ő meg egy teremtmény. Olyan jó tudni, hogy Jézus nagyobb, testvérek. Mert különben még félhetnénk a sátántól. Retteghetnénk. De Jézusban biztonságunk van. Jézus mellett biztonságban vagyunk. Ő óv, ő őriz, megtart bennünket. Nem kell félnünk. Jézusra nézzetek. Jézusba kapaszkodjatok. És akkor még mi is legyőzhetjük a sátánt. Még mi is legyőzhetjük, de csak Krisztussal, Krisztusba kapaszkodva, ő benne győzhetünk a kísértései fölött. Olyan csodálatos, testvérek, hogy Jézus szabaddá tett bennünket, nem csak a bennünk élő rossztól, hanem a rajtunk kívülálló gonosztól is, a sátának a hatalmától is, és szabadok vagyunk nem végbe vinni azt, amit a saját gonosz szívünk akar, meg amit a sátán is akar. Nem kell véghez vinnünk, szabadok vagyunk. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok vagytok. Persze ehhez igyekeznünk kell Krisztusban maradni. Nagyon fontos, maradjatok az Úrban. Élnünk kell az igével. Imádkoznunk kell. Kell a sákramentummal, az úrvacsorával élnünk. Kell egymás között imádkoznunk, egymással imádkoznunk. Egymásért imádkoznunk. Kell gyakorolni magunkat hétköznapi életünkben is az engedelmességbe, jó úton járásba. Krisztusban kell maradnunk. Ezen túlmenően, ahogy említettem is, föl kell venni az Isten minden fegyverét, ahogy Pál mondta. Vegyétek föl a léleknek a kardját, az igét. Ő is az igével válaszolt a sátánnak. Mózes 5. könyvéből származik mindegyik válasza. Igével. Vegyétek föl a hit pajzsát, hogy Krisztus is hitt az igékben, amikkel válaszolt. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, tudjátok, üdvösségetek van, a megigazulás mellvényét, tudjátok, igaz vagyok Isten előtt. Legyen rajtatok az igaz lelkűségnek az öve, az egyenesség, a tiszta lelkűség, a jó szándék öve. És legyen a lábatokon az evangélium hirdetése készségének a saruja. Ezekbe járjatok. És imádkozzatok. Jézus azt tanította nekünk, hogy imádkozzunk úgy, hogy szabadíts meg a gonosztól. A gonosz itt ebbe a mi atyánkba, testvérek, jelentheti a sátánt is. Azt kérjük Istentől, hogy szabadítson meg tőle. Mert magunkat nem tudjuk megszabadítani, de ő szabadítson meg, és ő megszabadít. Győzhetünk Krisztussal. Befejezem az 5. pontunkkal. A sátán ítéletével. Itt ebben a megkísértés történetében nincs erről szó, de azért ezt nem hagyhatom említés nélkül. mert a Biblia beszél erről. Tehát a sátán már kivettetett a mennyből, de még nem vettetett a tűznek tavába, hogy a jelenések könyvéből olvasjuk, az lesz az ő végső tartózkodási helye, örökkön örökké, onnan ki nem fog jönni. Jelenések könyve 20. részéből olvassuk. Manapság arra az ígére kell figyelnünk, amit a római levélben mond Pál apostol a 16. rész 20. versébe, a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamar. Össze fogja zúzni. Krisztus legyőzi a sátánt. Ahogy mondom, ezek a mennyből levettetett már, ott már még korábban még bemehetett a mennybe. Az Isten fiak között ott van, amikor Jóbot kikéri Istentől. De a földön is mozog, ugye? Szerte jártam a földet, mondja ott Jób könyvének az elején. De már nem a mennybe van, az biztos. Most már kivettetett onnan. Aztán olvassuk, hogy levettetett a mélységbe, megint a jelenések könyvére hivatkozom, a feneketlen mélységbe, 1000 évre. Jézus halála, feltámadása után nem tudja akadályozni a hívő missziót, az egyház misszióját, az Isten országának a terjedését. Erre nézve meg van kötözve. Ez is az ítélet jele. Egyszer kiszabadul még, de utána utaléri rögtön az utolsó büntetés, ahogy mondtam, a tűznek tavába vettetik. Le a mennyből a földre. A földből a feneketlen mélységbe, onnan a tűznek a tavába. A Dániel könyve szerint az Isten ezt teszi vele, mert ő az emberekkel és a menny seregével is úgy bánik, ahogy neki tetszik. Hát legyünk gyermeki szívvel Jézusba bízó emberek. Ne féljünk a sátántól, mert Jézus mellett örök biztonságban vagyunk, de tartsuk szárazon a puskaporunkat. Befejezem. Az Úr Jézus, amikor a sátánról beszél többször, ezt a gondolatot vigyétek még a szívetekbe, akkor azt mindig egy sajátos kontextusba tette. Emlékeztek talán, akinek még éles az emlékezet, az emlékezik, hogy a legelső Isten tiszteletek között Jézus tanítása kapcsán beszéltünk arról, hogy ő hirdette azt, hogy elközelített az Isten uralma, az Isten országa, betört ebbe a világba. Az Isten uralkodása, királysága betört ebbe a világba. És minden tulajdonképpen ennek a jegyébe áll, ennek a jele az is, hogy legyőzi a sátánt. Elközelített az Isten országa, betört közétek az Isten országba, és ha kell bizonyíték, itt a bizonyíték. E világ fejedelme legyőzetik a pusztába. Mert itt van az Isten országa, és lehet belépni az én belém vetett hit által. Ez ma is igaz. Ma is még higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Kiszabadulsz a világ fejedelme hatóköréből, és belépsz egy új világba, Krisztus népének a világába, az Isten uralma alá. Ott már nem árthat neked semmi és senki. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy megírattad nekünk ezt a történetet. Csak te voltál ott, és a sátán. És más ezt nem tudta volna kitalálni, hogy volt, mint volt, de megírattad nekünk. Köszönjük néked, hogy tudhatunk rólad, mint hatalmas, mindennél és mindenkinél hatalmasabb Úrról. Te meghaltál a kereszten, de fölmagasztaltattál, föltámadtál, fölvitettél az Atya jobbjára, és néked adatott minden hatalom menjen és földön, míg a sátán is a te hatalmad alatt áll. Hiába mardossa a te sarkodat, még el nem jön a végítélet órája a számára is. Nem győzhet le téged. Köszönjük néked, hogy köztünk a gyülekezetben a te neved magasztaltatik föl, mint megváltónké, mint egyedüli üdvözítőnké. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, hogy beléd kapaszkodhatunk. És köszönjük te néked, hogy tudhatjuk, hogy te erősebb és hatalmasabb vagy a sátánnál. Krisztus Viktor, Krisztus győzött. Te győztél, Urunk. És győzni fogsz a világ végén is, míg majd visszaadod a hatalmat annak, akitől te is kaptad, az Atyának, hogy ő legyen minden mindenekben. Köszönjük te néked, hogy ma figyelmeztetsz minket arra a nagy ellenségre, aki akadályozza a misszió munkáját, és aki meg lehet a mi életünket is támadása alá veszi, mert hozzá tartozunk. Aki a mi gyülekezetünket is, és más gyülekezeteket is a világba támadás alá vesz, aki a missziókat támadás alá veszi. Hát, ha sikerülne leállítani ezt az ügyet. De köszönjük néked, hogy nem teheti meg. Köszönjük, hogy szól az evangélium mindenhol a világon, itt is, Magyarországon is. És köszönjük, hogy ma is lehet még megtérni, hozzád fordulni. Köszönjük néked, hogyha ez már megtörtént velünk. Segíts bennünket, hogy hadd legyünk bátrak, hadd hirdessük a világnak, hogy a szabadító elközelgetett. A győztes Krisztus itt van, higgyetek ő benne. Segíts, hogy a te követeidként tudjunk járni fegyverzetetben, ebben a mostani világban is, az ellenség területén. Köszönjük te néked, hogy így kérhetünk, hogy légy vele most a gyerektábor szolgálóival, az ottan résztvevő gyermekekkel, áld meg őket is, és terjeszd ott is a te evangéliumodat tisztán a gyerekszívekbe. Vondd őket magadhoz. És imádkozunk az utána következő ifi hétért is, hogy ott is te szólalj meg, te áld meg azt a hetet is. Te add, hogy a szolgálók is a te lelki fegyverzetedbe tudják végezni a misszió munkáját. Köszönjük néked, hogy veled győzünk. Az életünk apró cseprő dolgaiban is, önmagunk fölött is, de a sátán kísértései fölött is. Segíts, hogy megállhassunk a test kívánságaival, a szemek kívánságával és a dicsvágyunkkal szembe. Segíts, hogy melletted maradhassunk, Krisztus. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten gyülekezeti alkalmaink közül a Bibliaórát tartjuk meg. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Imaóra most legközelebb majd csak szeptemberben lesz. Hirdetni fogom, hogy mikor. Jelentem még a testvéreknek, hogy a mai napon mindjárt elmennek a gyerektáborosok. 21 néhány gyermek megy, velük 11 néhány felnőtt. Imádkozzatok értük, szokolyán lesznek. Áldja meg őket az Úr ezen a héten, és őrizze meg. Világosítsa meg rajtuk az orcáját az Úr, és könyörüljön rajtuk. Az utána következő héten pedig majd a kisifi megy, hát na kisifi így nevezzük, de már ők is nagyobbak azért, ők is mennek, és az ő kis csendes hetüket töltik el. Őértük is imádkozzunk, hogy áldás legyen az ő ige hallgatásukon, és munkálkodjon az ő szíveikben is az Úr, minnyájuk szívébe, és formálja őket igazi szeretet és igazság közösséggé. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.